Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, esztendő első vasárnapján a 90. Zsoltár első versének éneklésével valljuk meg hitünket, ami Urunk Istenünk előtt. A 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Elfoglalva helyünket, megkezdett Zsoltárunk, a 90. Zsoltár 7. és 8. versének éneklésével fohászkodjunk. A 90. Zsoltárunk 7. verse így kezdődik: Taníts meg azért minket kegyelmesen.
Taníts meg azért minket kegyelmesen, hogy rövid voltát életünknek értsük, és eszességgel magunkat viseljük. Isten, fordulj hozzánk ismétlen, míg hagyjuk, hogy éltünk nyomorogjon. Könyörülj már, ha te szolgáid. Reggel nagy irgalmaddal, hogy jó kedvel vigyük véghez éltünket. Ne terheltessünk nyomorúságokkal. Vigasztalj minket, és adj könnyebbséget, és haragodat fordítsd el rólunk, mellyel régóta ostoroztat.
A mi segítségünk és együttlétünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és figyelmesen hallgassuk hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak tanítását, a Heidelbergi K.T. első úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek bizonyára sokunk előtt ismeretesek. Minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess, és boldogul halhass meg? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom, másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból, harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e szabadításért. Hallgassátok most, testvéreim, Isten igéjét. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom föl. Lukács evangéliumának 5. fejezetéből, a 27. verstől kezdődő szakaszból. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Miután kiment, tudnélik Jézus, meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá, kövess engem. Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített néki a házában, és nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. A farizeusok és a közülük való írás tudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak. Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt nekik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Ők pedig ezt mondták neki. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieit pedig esznek és isznak. Erre Jézus így válaszolt. Rávehetnétek-e a násznépet, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is. Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja, mert így az újat is eltépné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, sőt a tömlő is tönkre menne. Hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni. Aki pedig óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja, az óbor a jó. Isten legyen irgalmas és kegyelmes hozzánk, hogy megértsük mostani órában is hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért. Szerető mennyei édesatyánk, igaz és jó reménységgel jövünk a te színed elé, mert tudjuk rólad, hogy kegyelmes és könyörülő Úr vagy. És ha valamiért jöhetünk te hozzád, az csak az, hogyha ezt ismerjük és tudjuk te rólad. Köszönjük neked kegyelmességedet, amelyen megtartottál bennünket erre a mai napra is, és dicsőítünk téged, hogy ezen a vasárnapon, ebben az esztendő, ebben először együtt lehetünk a te színed előtt, itt a te házadban. Köszönjük neked azt, hogy megállhatunk előtted, és köszönjük te neked azt, hogy kérhetünk tőled élő, igazi igét, amely által megbátorodik, megerősödik, vagy megvigasztalódik a mi szívünk. Köszönjük te neked azt, hogy akár először vagyunk itt, akár sokatszor, ha őszintén állunk meg a te színed előtt, akkor várhatjuk tőled kegyelmességedet és szeretetedet, és azt, hogy megadod nékünk azt, amire szükségünk van. Fogadd a mi hálaadásunkat azért, mert oly sokszor tettél jót velünk, mert oly sokszor eligazítottál. Fogadd a mi hálaadásunkat azért, mert olyan türelmes és kegyelmes Úr vagy, aki tanítgatsz bennünket sokszor újra és újra ugyanazokra a dolgokra. Légy áldott azért, hogy nem fogyott el a te türelmed és irgalmad hozzánk. De egyúttal arra is kérünk, hogy buzdíts föl a mi szívünket, hogy készek legyünk neked sokkal te inkább engedni, előtted meghajolni, megalázkodni, és a te szavadnak egyre nagyobb hitelt adni. Így kérjük most is a te szavadat, hogy így taníts, és engedd, hogy mi megértve azt, amit te tanítasz nekünk, készek legyünk engedni neked. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, folytassuk könyörgésünket a 151. dicséretünk éneklésével. A 151. dicséretünk így kezdődik, Uram Isten, siess minket megsegíteni.
Isten, siess minket megsegíteni.
Kedves testvéreim, hallgassátok a mi Úrunk Istenünk igéjét a már olvasott szakaszból, Lukács evangéliumának 5. fejezetéből, az 5. fejezet 34. versétől kezdődően, ahol ezeket mondja Jézus Krisztus. Rávehetnétek ki a nász népet, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény. De jönnek majd napok, amikor elvétetik a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is. Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja, mert így az újat is eltépné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt és elfolyna, sőt a tömlő is tönkre menne, hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni. Aki pedig óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja, az óbor a jó. Kedves testvérek, az éveleje különös képpen is okot ad nekünk arra, hogy beszéljünk arról a kettősségről, ami megfigyelhető ma a világunkban, és talán egy kicsit megfigyelhető a mi életünkben is. Ez a kettősség az, hogy az ember mindig vágyik valamiféle újra, újdonságra, a másik oldalon pedig rendkívüli módon tud ragaszkodni ahhoz, ami régi. Talán a háztartásainkra is ez a jellemző, hogy az egyik ajtón árad be a háztartásunkba, az életünkbe egy csomó új dolog, amit termel ez a kor, amit ránk tukmál ez a kor, a házunk, lakásunk másik ajtaján pedig, ha lemegyünk a pincébe, ott van egy csomó ócskaság, régiség, amik már nem funkcionálisan vesznek részt az életünkbe, de mégis ragaszkodunk hozzájuk. Nem tudjuk őket elengedni. Az ember az egyik kezével nyúlkál az új után, a másik kezével pedig tartja azt, ami régi. Az új év kezdetén nagyon sok ember az egyik kezével keresi az újat. Új fogadalmakkal, új elhatározásokkal, de úgy keressük csak az újat, hogy közben a másik kezünkkel fogjuk a régit. Azt nem akarjuk elengedni. Amikor az igét olvasom ezen a mai napon, a testvérek között, és halljuk az igét, akkor azt látjuk, hogy ez nem csak a mi problémánk volt, hanem ez a jelenség megjelent már Jézus Krisztus korában is. És nem csak egy általános emberi jellemvonásként jelent ez meg, hanem megjelent Jézus korában a vallásos emberek életében. Hiszen azok az emberek, akik a történetünkben szerepelnek, itt Lukács leírása szerint, mind vallásos emberek voltak. Jézus tanító volt, a farizeusok és írástudók, akikkel párbeszédben van ezen a helyen, ők is vallásos emberek voltak. Koruk legmélyebben vallás gyakorló embereinek számítottak. Amikor megjelent Jézus közöttük, akkor mentek Jézus után, érdekes, hogy mindig ott voltak Jézus körül, mert érdekelte őket az új. Az, amit Jézus körül tapasztalni, látni lehetett. Másfelől pedig nagyon erősen ragaszkodtak ahhoz, ami a régi volt az életükbe. Ragaszkodtak azokhoz a vallási gyakorlatokhoz, amelyeket évszázadok óta gyakoroltak, és amelyeket az ő elődeik egyre jobban tökéletesítettek. Persze ez a tökéletesítés jó részt azt jelentette, hogy vallásos gyakorlatot folytatni Jézus korában bizony igen nehéz dolog volt, majd, hogy nem farizeusnak, írástudónak kellett ahhoz lenni, hogy valaki igazán elmélyülhessen a vallás ismeretében és gyakorlatában. Az átlagemberek elmentek évente áldozni, elmentek szombatonként a zsinagógába, és nagy tisztelettel néztek föl az írástudókra és farizeusokra, akik arra adták oda az életüket, hogy minden napon az Isten dolgaival foglalkozzanak. Hogy minden nap a vallás dolgaival foglalkozzanak. Nos, nagy kérdése volt a farizeusoknak és írástudóknak, amikor Jézus Krisztus megjelent, és rabbi létére elkezdett dolgokat másként csinálni. Nagy kérdése lett a farizeusoknak és írástudóknak, hogy lehet-e, kell-e, és szabad-e a megszokott és bevált gyakorlatokat felborítani. Szabad-e dolgokat másként csinálni, mint ahogy mi csináljuk? Az az igazság, hogy amikor látjuk őket, a farizeusokat és írástudókat, akkor a felületes keresztény ember rögtön egy ilyen lekicsinylő véleménye van róluk, pedig nem szabad így gondolkoznunk ezekről az emberekről. Voltak hibáik, de keresték az Isten országának a titkait. Nem jártak ők rossz úton, félreértés ne essék. Volt bennük képmutatása, hogy Jézus erről beszél nekik. Volt bennük elhatárolódás azoktól az emberektől, akik nem voltak annyira vallásosak. Voltak hibáik, de alapvetően ezek az emberek arra szánták magukat oda, hogy keressék, kutassák az Isten országának a titkait. Jogos a részükről az a kérdés, hogy vajon lehet-e, szabad-e, kell-e dolgokat másként csinálni, mint ahogy azon jól beváltak, mint ahogy azok jól működnek a mi életünkbe. Mennek Jézus után, Mert kíváncsi akar, hogy Jézus mit csinál. És ugyanakkor azt látjuk, hogy Jézus körül mindig kritikával vannak. Kíváncsi akar, hogy mi történik, de amikor látják, hogy mi történik, akkor rögtön elhatárolódnak ettől. Egyik kezükkel nyúlnak az új után, a másik kezükkel ragaszkodnak mindahhoz, ami eddig volt, a régihez. Mikor Lukács evangéliumát olvassuk, akkor Jézus több kritikus dolgot is cselekszik, ami a farizeusok és írástudók szemében nagy megütközést vált ki. Jézus tanítványokat hívott el maga mellé, azért, hogy ezek az emberek az ő tanításait különösképpen is megértsék, és hogy majd ezeket a tanításokat tovább közvetítsék. És miközben Jézus tanítványokat hívott el magának, oda ment egy vámszedőhöz, akit Lévinek hívtak, megszólította őt, és arra azt adta neki parancsba, hogy kövesse Jézust, kövess engem. Már ez a cselekmény, hogy egy rabbi egy vámszedővel szóba áll, megütközést váltott ki a farizeusokban és írástudókban. Egy vámszedővel, aki eladta magát Rómának, aki pogányokkal üzletel, érintkezik a pogány világgal, ami nekünk tilos. Jézus, szóba se szabad ezzel az emberrel állni, te pedig tovább mentél ennél, arra hívtad őt, hogy legyen a te tanítványod. És aztán Jézus fokozza a dolgokat, mert úgy olvassuk, hogy Lévi nagy vendégséget szerez a házánál, és Jézus elmegy ebbe a vendégségbe, és ezen a vendégségen nyilvánvaló nem a város elitje vesz részt, hanem azok az emberek, akik Lévinek a barátai voltak. A vámszedőket megvetették, a barátaik is a legtöbbször megvetett emberek voltak. A farizeusok nyúlnak az új után. Ott vannak, érdekes módon, ott vannak a közelbe, és szóvá teszik Jézus tanítványainak azt, hogy miért vállaltok ti közösséget? Vámszedőkkel és bűnös emberekkel? Miért? Ki hatalmazott erre benneteket föl? Milyen alapon teszitek ti ezt? Jézus válasza nagyon is egyértelmű, és nagyon is elgondolkoztató, és még azt is kell, hogy mondjam testvérek, hogy a farizeusokra nézve egy kicsit hízelgő is. Mert Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, hogy a betegeknek van szüksége orvosra. Én azért megyek ezekhez a kivetett emberekhez, mert ők beteg emberek. Nekik orvosra van szükségük. Ezek valóban bűnösök, ahogy ti mondjátok, igazatok van. Nekik van szükségük a megtérésre. Én ezért megyek hozzájuk. A farizeusok kijöhettek volna ebből a képletből jól is, azt gondolva, hogy akkor mi igazak vagyunk, mi nem vagyunk betegek, hát ezért megy Jézus oda. Ezért megy Jézus oda, és ezért foglalkozik velük. De ezek az emberek nem elégednek meg Jézus válaszával. Mert ragaszkodnak ahhoz, ami a régi. Jézus, te mondod, amit mondasz, igaz, de mi ragaszkodunk ahhoz, ami a régi, hogy mi nem megyünk be bűnös emberekhez, mi nem vállalunk közösséget olyanokkal, akiket a mi törvényünk megítél és elítél. Magyarán szólva, mi jobban ragaszkodunk ahhoz, ami a múlt, amiben fölnőttünk, hogy ezt elengednénk, te érted azért, amit te mondasz. És újabb érveléssel állnak elő. Azzal az érveléssel állnak elő, hogy mindenki tud böjtölni, sőt, mindenki gyakorolja is a böjtöt. Itt vannak a farizeus tanítványok, itt vannak Keresztelő Jánosnak a tanítványai, akik a böjt szokását nem vetették meg. Ők ebben élnek, de Jézus, a te tanítványait, azok nem böjtölnek. Azok esznek és isznak. És te vagy az, aki ezt nekik megengeded. Te vagy az, aki nem teszed szóvá, hogy most a böjt ideje van, és böjtöljenek. Milyen alapon teszed te ezt? Mi az alapja annak, hogy te másként viselkedsz, Jézus? Jézus egy példát mond újra a farizeusoknak. Meglepő, hogy mennyire türelmes, és mennyire nagy szeretettel van ezek felé, az emberek felé. Azt mondja Jézus ő nekik, hogy ha a vőlegény ott van egy lakodalomban, akkor bizony ott nem lehet böjtölni. Mert nem annak az ideje van, hogy a násznép böjtöljön. Amikor a vőlegény együtt van a násznéppel, akkor az örömnek az ideje van. Annak az ideje van, hogy ők egyenek és igyanak, és jól érezzék magukat. Majd lesz olyan idő, azt mondja Jézus, amikor elmélytetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Akkor böjtölni fognak, de most nem ennek van az ideje. Magyarán szólva, amikor azt firtatják a farizeusok és írástudók, hogy Jézus milyen alapon, milyen okból cselekszik másként, akkor Jézus erre azt az egyszerű választ adja, hogy az ő másként való viselkedésüknek az én megjelenésem az oka. Én vagyok az oka annak, hogy a dolgok máshogy történnek. Mert én adok lehetőséget arra, hogy valami most más legyen. Én adok lehetőséget, mert én adhatok lehetőséget. Valódi lehetőséget adhatok nekik. A farizeusok és írástudók úgy gondolták, hogy az Isten tisztelet és az Istennek tetsző élet kulcsa, amely alapján meg lehet élni az Istennek tetsző életet, az ő kezükben van. Azt gondolták, hogy ahogy mi a törvényeket formáljuk, alakítjuk, magyarázzuk, a kulcs abban van. És ha valaki ezt így teszi, az az Istennek tetsző. És amikor azt látták, hogy Jézus ettől eltér, akkor arra gondoltak, hogy ez nem lehet az Istennek tetsző. Ezért kötekednek Jézussal. Jézus mit mond? Azt mondja, hogy én vagyok az oka annak, hogy most dolgok itt másként vannak. Én adok lehetőséget arra, hogy valami más legyen, mert én vagyok az egyetlen, aki az újra lehetőséget adhatok. A példákban, amelyet Jézus elmond, új bor és új ruha szerepel. Mert van új ruha és van új bor. És Jézus azt mondja, hogy ez én vagyok, az új ruha és az új bor. Az tőlem származik. Másfelől pedig Jézus azt mondja, hogy én nem csak lehetőséget adok arra, hogy valami más legyen, hanem én okot is adok arra, hogy mássá legyen minden. Én okot is adok arra. Azt mondja a példákban Jézus, hogy amíg a vőlegény a násznéppel van, addig nem lehet böjtölni. Azt mondja Jézus, hogy az új ruhát nem szaggatjuk szét azért, hogy a régi, kopott, lyukas ruhára foltot varjunk belőle. És azt mondja Jézus, hogy az új bort nem tesszük bele egy régi tömlőbe, mert elvész mind a kettő. A bor is, meg a tömlő is. Azt mondja Jézus, hogy én, ahogyan megjelentem, ahogyan itt vagyok ebben a világban, okot adok arra, hogy körülöttem minden mássá legyen. Hogy körülöttem minden újjá legyen. Mert én nem vagyok a régibe kényszeríthető. És aki engem követ, az nem kényszerítheti magát a régibe. Nem toldozni, foldozni kell a régit, hanem az újat újba kell tenni. Azt gondolom, hogy a ruha példáját mindannyian értjük. Egy jó, egy használható ruhát ma sem vágunk el azért, hogy egy régi kopotra foltot varjunk belőle, vagy ha megtesszük, akkor balga emberek vagyunk. Az új bort nem tették régi tömlőbe, az új bort mindig új tömlőbe tették, ezek elsősorban kecske bőrből voltak ezek a tömlők varva, és ezeket a kecske bőrből készült tömlőket a bor alakította. Azért kellett, hogy új legyen a tömlő, mert a friss kecske bőr az tudott még mozdulni a borral. Ahogy a bor mozog és növekszik, csökken a térfogata, úgy a tömlő tudta követni a bor mozgását. Együtt töregedett meg a borral. Ahogy a bor lecsillapodott, úgy nyerte el a tömlő is a szinte megkérgesedő formáját, és a végén már szinte teljesen keményé vált. Új bort nem lehetett ilyen tömlőbe beletölteni, mert úgy van, ahogy Jézus mondta, szétrepesztette volna. A régi tömlő az megkérgesedett, az nem volt többé képes arra, hogy kövesse a bor térfogat mozgásait. Jézus azt mondja, én adok lehetőséget, és én adok okot is arra, hogy valami új kezdődjön el. Kedves testvéreim, a keresztény ember is, ahogy mondtam, keresi egyfelől az újat, másfelől ragaszkodik a régihez. Minden vallás gyakorló ember tudja azt, hogy a különböző vallásoknak, így a keresztény vallásoknak is vannak régi, jól bevált elemei, amelyeket a vallásgyakorló ember nem szeret elengedni. Nem szeret elengedni. És vannak mindig új dolgok is, amelyek kíváncsisággal töltik el az embert, de az ember nem tudja, hogy léphet-e abba az irányba, vagy sem. De én most nem is arról akarok a testvéreknek szólni, ami sokszor a mi egyházaink próbálkozása, hogy valami külsőségekben újat hozzunk el. Mert igazából az nem nagy újítás lenne. Ha most fordítva állnánk, meg ülnénk, vagy ha éppen a másféle énekeket kezdenénk el énekelni, ez látszólag ugyan azt jelentené, hogy valami újítás történt, de az nem lenne új. Én valami másról szeretnék beszélni, arról, amiről az ige is beszél, testvérek. Hogy az életünkben, nekünk keresztjén embereknek is vannak személyes, jól bevált gyakorlataink, elgondolásaink, és úgy gondoljuk, hogy az Istennek tetsző élet kulcsa az, ami kezünkben van. Majd mi úgy cselekszünk, hogy az az Istennek tetsző legyen. Majd én úgy élek, hogy az az Istennek tetsző legyen. Vagy hadd mondjam így egy kicsit sarkítva, ahogy élek, az tetszen az Istennek. Vegye tudomásul az Isten, hogy én ennyit vagyok képes őre áldozni. Én így akarom őt tisztelni. Egyre jobban szaporodik azoknak az embereknek a száma, keresztjén, templomos embereknek a száma, akik el szeretnék dönteni, hogy mi a jó az Istennek. És legyen az jó az Istennek, amit mi csinálunk, és ahogy csináljuk. Legyen jó az, hogy ilyen az Isten tiszteletünk, vagy olyan az Isten tiszteletünk, és egyáltalán örüljön az Isten annak, hogy mi tiszteljük őt. Nem az ateista emberek gondolatai ezek, hanem a vallásos ember gondolatai. Uram Istenem, én kitaláltam, én megalkottam a magam számára azt a szabályt, ahogy én neked tetszeni akarok, és nem akarok ezen változtatni. Nem akarok ezen változtatni. Azt mondja Jézus ennek a példának a végén, hogy aki óbort ivott, nem akar újat, mert ezt mondja, az óbor jó. És hogy félre ne értsük azt, amit itt Jézus mond, Jézus utal az ember természetére. Arra az emberi vonásra, hogy amit az ember magának kialakít, és amiben kényelmesen érzi magát, azon nem nagyon akar változtatni. Azon nem nagyon akar változtatni. Talán majdnem minden háztartásban, azt gondolom itt a testvérek háztartásaiban is vannak ilyen régi fotelek, amiket már letakarunk egy idő után pokrócra, de nem akarjuk őket kidobni, mert abban olyan jó ülni. Abban olyan jó ülni. Lehet, ha elmennénk egy bútorüzletbe, vagy elmegyünk, és beleülünk egy másik fotelba, akkor azt mondjuk, hú, ez nagyon kényelmes. De megindokoljuk, nincs rá pénzünk. Körülményes volna hazaszállítani. Az ember természete az, hogy ragaszkodik ahhoz, ami jól bevált. Nem akar az ember mást. Akkor is, ha foltos, ha koszos, nem baj, az enyém. Jézus itt erre utal, hogy aki az óbort issza, tudja, hogy van új bor, de az ember természete ilyen, hogy megszoktam már ezt, jó lesz ez így is. Egy évnek a kezdetén, testvérek, mindig nagy kérdés az, hogy hogyan akarunk tovább lépni a mi Isten tiszteletünkbe. És hogy akarunk-e tovább lépni az Isten tisztelet útján. Vagy azt mondjuk, hogy jól megszoktam, bevált már, jól van ez így. Ma arra hívlak benneteket, amire Jézus Krisztus ad nekünk világosságot, hogy Jézus Krisztus ad nekünk lehetőséget arra, hogy valami mássá legyen az életünkbe. Nem a külsőségek megváltoztatása az életünkben az, ami az igazán nagy lehetőség arra, hogy valami új kezdődjön el, hanem Jézus Krisztus megjelenése az az életünkbe, ami számunkra az egyetlen egy lehetőség. Ezért hirdetjük és ezért prédikáljuk Jézus Krisztust, mert hisszük, hogy ő a mi életünknek a nagy lehetősége, testvérek. Ő. Nem a közösség, nem a saját elgondolásunk, nem a templom, nem a napok, hanem egy személy, Jézus Krisztus, aki mindig ad nekünk lehetőséget arra, amikor vele találkozunk, hogy az életünkbe valami új kezdődjön el. Hogy az életünkben elkezdődjön az igaz Isten tisztelet. Azok helyett, a gyakorlatok helyett, amelyek a mi életünkben olyan szépen, csendesen, évtizedek alatt bekövesedtek. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy íme én újját teszek mindent. Szeretne a te életedbe is újjá tenni mindent. Nincs új folt régi ruhán. És az új nem fér bele a régibe. Jézus Krisztus bizonyságtétel nagyon kritikus, testvérek. Nem leírja vele a régit. Nem azt mondja, hogy a régi nem ér semmit, hanem azt mondja kora hallgatóságának, hogy én újat hoztam. Én lehetőséget adok nektek arra, hogy valami gyökeresen mássá legyen. Kedves testvérek, csak akkor lesz mássá az életünk, ha abban megjelenik Jézus Krisztus. Mert az újrakezdés lehetősége Jézus Krisztusban van. Hadd mondjam nektek azt, hogy a keresztény vallás Jézus Krisztus nélkül nem lehet Isten tisztelet. A keresztény vallás Jézus Krisztus nélkül csak emberi cselekvés, magamutogatás, önmegnyugtatás. A keresztény vallás Jézus Krisztus nélkül egy nagy nulla és semmi. Mondhatod, hogy te református vagy. Mondhatod, hogy katolikus vagy, pünkösdista vagy, vagy mondhatod az, hogy baptista vagy, bármilyen valláshoz, felekezethez tartozhatsz. Ha Jézus Krisztust nem ismered, akkor az életedben semmi nincs, ami új lenne. Az emberek mindig megpróbálnak újítani. A vallások, a felekezetek mindig megpróbálnak újítani. Legyen világegyház. Legyenek nagy összejövetelek. Testvérek, az újra az egyetlen lehetőség Jézus Krisztus. És az ember életében, a gyülekezet életében mindig akkor kezdődhet új, ha megjelenik ott Jézus Krisztus. Akkor kezdődhet el új Isten tisztelet, Istennek tetsző élet. De mi több, Hadd hirdessem nektek azt, hogyha megjelenik közöttünk Jézus Krisztus, ha megjelenik az életünkben Jézus Krisztus, akkor ez okot is ad arra, hogy mássá legyünk. És ez ennek az igének a második üzenete ezen a mai napon felénk, hogy amíg nincsen új kezdet Jézus Krisztus nélkül, addig az is igaz, vagy ezzel együtt az is igaz, hogy ahol megjelent Jézus Krisztus, ott új kezdetek nyílnak meg. Mert az ő megjelenése okot ad arra, hogy minden más legyen. Nem fér bele Jézus Krisztus a régibe. Muszáj, szükséges, hogy ahol valaki Jézus Krisztussal találkozik, és ő vele élő közösségre jut, ott mássá legyenek a dolgok. Muszáj, törvényszerű, mert azt mondja Jézus, hogy nem töltjük az új bort a régi tömlőbe. Tudjátok, nagy kegyelem az, amikor valaki Jézus Krisztussal találkozik. Nagy kegyelem. Mert ezek az emberek is azért találkozhattak Jézusra, mert Jézus oda ment. Lévi is azért kezdhetett újat az ő életében, mert Jézus oda ment. Lévi nem rohangált Jézus után. Talán a szívében voltak csalódások, de ő nem kereste Jézusnak az újat. Jézusnak kellett oda mennie. Jézus adott lehetőséget Lévinek arra, hogy a dolgok mássá legyenek. És nézzétek csak, Lévi életében a Jézussal való találkozás okot adott arra, hogy minden másként legyen, mert másként is lett. Léviből lett Máté. És az egykor csak a pénz olvasásához értő ember később lejegyezte egy evangéliumba Jézus élettörténetét. Mert lehetetlen, hogy aki Jézus Krisztussal találkozik, az ne legyen mássá. Hogy annak az élete ugyanúgy folytatódjon. Arra hívlak benneteket, hogy amikor Isten tiszteletre jövünk, vallást gyakorolni jövünk erre a helyre, majd ebben az esztendőben, vasárnaponként, akkor kérjük együtt egy szívvel Jézus Krisztustól azt, hogy látogasson meg bennünket, hogy legyen irgalmas hozzánk, és adjon nekünk lehetőséget az újra. Ezért nagyon fontos az, hogy Jézus Krisztus közöttünk legyen, testvérek. Mert ahol nincsen ott Jézus Krisztus, ott nincs lehetőség sem az újra. És könyörögjünk azért is, hogyha már találkoztunk ővele, akkor világosítson meg bennünket, hogy ővele találkozva nem élhetünk úgy, mint ahogyan eddig éltünk. Nem beszélhetünk úgy, nem gondolkozhatunk úgy, ahogyan azt eddig gondoltuk. Nem mondhatjuk úgy, ahogy eddig mondtuk. Mert ő okot ad arra azoknak az életében, akik vele találkoznak, hogy minden másként legyen. Kedves testvérek, az új, az nem az évvel, nem az esztendővel érkezik meg az ember életébe. Ez csak az ember önbecsapása. Mert az idő végtelen előre is, meg hátra is. Mi felosztottuk etapokra, részekre, és azt gondoljuk, hogy ettől valami meg fog változni, hogy most van egy évforduló. Nem változik meg semmi, az idő ugyanaz marad. Az idő ugyanaz marad. Attól, hogy a sivatagban mi leszúrunk egy cölöpöt, attól még a sivatag sivatag marad. Maximum azt tudjuk, hogy innentől kezdve van előre, meg van hátra. De ettől még nem változott meg semmi. Attól, hogy nekünk vannak jeles napjaink, születésnapunk, évkezdetek, vasárnapok, ettől még önmagába véve nem változik meg semmi. Az újnak Jézus Krisztus a kulcsa. Ha vele találkozol, akkor van okod arra, hogy más legyél. Nagyon érdekes ez, nem csak Lévinél, hanem később Zákeusnál is, hogy a Jézussal való találkozás hogyan és miként változtatta meg ennek a két embernek a gondolkozását, és hogy ez hogyan ült ki az ő életükbe. És hogy milyen mélyen igazolja mind a két embernek az élete azt, amit Jézus mond, hogy az új, az nem fér be a régi keretek közé. Hívlak benneteket arra, hogy jöjjetek Jézus Krisztushoz, keressük és keresétek ezen a helyen Jézus Krisztust vasárnapról vasárnapra. És ha találkoztok ővele, ha megszólít benneteket és bennünket, akkor vegyük észre azt, hogy van okunk arra. Van okunk arra, hogy régi dolgokat elengedjünk. És hogy megragadjuk őt, mert szükséges is, hogy őt megragadjuk. Nos, kedves testvéreim, ha valakinek van lehetősége újat hoznia ma ebbe a világba, az Jézus Krisztus. Ezért hirdetjük Jézus Krisztust, ezért prédikáljuk őt, és ezért lesz a jövő hetünknek is a témája, az imahét témája ez. Jézus Krisztus tanúi vagyunk. Jézus Krisztus tanúi vagyunk. Igen, tanúskodunk arról, hogy Jézus Krisztus lehetőséget és okot ad a mi életünkbe arra, hogy minden újjá és mássá legyen. Róla teszünk tanú bizonyságot. Hívlak benneteket ide, az ő házába, jöjjetek Jézus Krisztushoz, és bátorítalak benneteket, hogy amennyiben találkoztok vele, és találkozunk vele, akkor legyünk arra készek, hogy mindaz, amiben ő indít bennünket másra, meg is változzon a mi életünkbe. Amen. Kedves testvérek, a 225. számú dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük most. A 225. számú dicséretünk 4. és 5. versét, a 4. vers így kezdődik: Felséges Isten, te néked könyörgünk.
Felséges Isten, te néked könyörgünk, hogy mutassad meg szent fiadat nékünk, hogy őtet látván benne remélhessünk, édvezülhessünk. Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot, a Krisztus Jézus örök vigasságot és boldogságot.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is lehetőséget adsz nekünk arra, hogy új kezdődjön a mi életünkbe és Isten tiszteletünkbe. Megvalljuk a te szent színed előtt, hogy sokszor olyanok vagyunk, mint az írás tudók és farizeusok, hogy ragaszkodunk mindahhoz, ami nekünk jó és kényelmes, amit mi magunk találtunk ki arra, hogy te annak örüljél, és olyan nehezen változik a mi életünkben bármi is, amire te tanítasz bennünket. De köszönjük te neked, hogy új lehetőséget adsz nekünk, amikor hozzánk jössz és beszélsz hozzánk. És köszönjük, hogy arról tanítasz ma bennünket, hogy igazán új ott kezdődhet, ahol kész az ember te előtted megnyílni, és elengedni a régit te éretted. Így kérünk, hogy taníts bennünket alkalomról alkalomra te hozzád megérkezni. Taníts bennünket arra, Urunk, hogy a te lábaidnál nyugodjon csak meg a mi szívünk és lelkünk. Hadd jöjjünk tovább az épületnél, az alkalomnál, és hadd érkezzünk meg egészen te hozzád. Kérünk, részesíts bennünket abban a kegyelemben, hogy megszólítasz. Bocsáss meg nekünk, ha ezt is olyan természetesnek vesszük, hogy te szólsz és beszélsz velünk. Köszönünk neked minden lehetőséget, és bűnbánat találunk előtted azért, mert olyan sok lehetőséget szalasztottunk el. Amikor te hívtál, indítottál, buzdítottál, és mi mégsem cselekedtük meg, Urunk, taníts meg bennünket arra, hogy a tőled nyert lehetőségekkel, hálaadással éljünk. És kérünk, hogy bátoríts meg bennünket arra, hogy amit megértettünk a te veled való találkozásban, az hadd váljon életté közöttünk és általunk. Urunk, taníts meg bennünket arra, hogy van okunk mássá lenni, mert találkoztunk veled, és a veled való találkozás új kezdetet jelent az ember életében. Kérünk, adj erőt átformálni a mi életünket, és szakítani mindazzal, ami nem kedves te előtted. Adj erőt nekünk arra, hogy elhiggyük, hogy az, amire te tanítasz, az jó, és az okoz örömet a mennyben. Urunk, bátorítsál így bennünket ebben az esztendőben is, alkalomról alkalomra, és segíts meg bennünket, hogy el ne tévesszük szemeink elől azt, hogy új kezdetek csak te nálad és te általad vannak. Kérünk így a mi népünkért is, hogy nyomorúságunkban, bajainkban engedd meg nekünk, hogy te hozzád jöjjünk végre. Nem csak a vallásokhoz, nem csak a templomokhoz, hanem végre te hozzád, Urunk. Indítsa erre minél többeket a környezetünkbe, és segíts meg bennünket is, hogy erre tudjuk a környezetünkben lévő, megfáradt, megtört, megcsömörlött embereket bátorítani, hogy keressenek értelmet és újat te nálad. Köszönjük, hogy aki hisz te neked, az nem fog csalatkozni. Köszönjük, hogy aki hisz te neked, azt te nem engedett szégyent vallani. Áldunk és magasztalunk téged ezért. És így kérjük a te áldásaidat minden Isten tiszteletünkre, minden egyes alkalomra, amit ebben a házban tartunk a te nevedben. Kérünk, légy kegyelmes és irgalmas hozzánk, jelenj meg közöttünk, és taníts bennünket. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot, testvéreim. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Kedves testvérek, néhány hirdetést hozok elétek. A jövő héten, hétfőtől péntekig imaheti alkalmakat tartunk. Közösen a Káposztásmegyeri és az újpesti református gyülekezet, valamint az újpesti baptista és a szabad evangéliumi gyülekezet tagjaival. A mellékelt szóró lapokon, amelyeket a kiáratnál kaphatunk meg az énekes könyvek asztalánál, jelezzük, hogy melyik este, melyik gyülekezetben lesznek ezek az alkalmak, ki fog szolgálni, és azt is jelezzük ezeken a lapokon, hogy mi lesz a témája annak az adott estének. A hét mottója ez, Krisztus tanúi vagyunk. Estéről estére tanítani és emlékeztetni fog bennünket az ige, hogy mi is a mi küldetésünk, mi is a mi hivatásunk ebben a világban Krisztus tanúiként. Szeretettel hívom és invitálom a testvéreket, nem csak az igéért, hanem a testvéri közösségért is, hiszen találkozhatunk olyan emberekkel, akik nem békásmegyeriek, de ugyanazt a Jézus Krisztust szeretik, tisztelik és imádják, akit mi is hirdetünk és tisztelünk és imádunk. Valamint lehetőség nyílik arra is, hogy ennek a hétnek a keretében estéről estére imádságos szívvel legyünk együtt. Én azt gondolom, hogy ebben az esztendőben különösképpen is sok okunk van arra, hogy imádkozzunk Isten előtt, legfőképpen azért, hogy tegyen bennünket igaz és hű tanúivá ebben a társadalmi helyzetben, ebben az állapotban, amiben mi országunk van. Igazán nagy szükség van arra, hogy Krisztus igaz tanúi álljanak elő, és mondják azt, amit az ő uruk a szívükre helyezett. Így hívom és várom a testvéreket. Külön megemlítem, hogy a héten, kedden este lesz nálunk az alkalom, és ezen a kedd estén 6 órakor Szabó László, Újpest belsővárosi lelkipásztor fog közöttünk szolgálni. Minden este, miután halljuk az igét, imádkozunk, szeretett vendégség keretében vagyunk együtt, így kedden itt is lesz egy kis szeretett vendégség süteménnyel és tejával. Arra kérem a testvéreket, hogy akik jó szívvel teszik ezt, és eljönnek az alkalomra, azok hozzanak magukkal egy kis süteményt is, hogy vendégül láthassuk a vendégeinket. Előre is köszönöm a testvéreknek ezt az áldozatvállalását. Ez a kis zöld lap vihető, és tovább is adható természetesen másoknak, akiket szeretnénk elhívni. A hét folyamán más gyülekezeti alkalmunk nem lesz ebből a programból adódóan. Jövő vasárnap 9:30 órakor tartunk istentiszteletet, és vele párhuzamosan gyermekistentiszteleteket. Ahogyan azt már jeleztük, most meg tudom már erősíteni, Békefi György testvérünk édesanyja elhunyt a közelmúltban, az ő temetése ezen a héten lesz, január 7-én, 10:30-kor a megyeri temetőben, tehát Újpesten a megyeri temetőben, szeretettel adom ezt is a testvérek tudtára, a gyászjelentés a fali újságunkon is kint van. Hirdetem a testvérek felé az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves testvéreim, az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző, megtartó pásztora. Ő vezessen bennünket ezen a héten is. Most zárjuk Isten tiszteletünket, visszatérve az ének szövege által is, ami az igéhez, a 225. számú dicséretünknek énekeljük a 6. és 7. verseit. A 225. számú dicséretünk 6. és 7. versét, a 6. vers így kezdődik, és ne ismerjünk többet a Krisztusnál.
És ne ismerjünk többet a Krisztusnál, ne szerethessünk egyebet Jézusnál, maradhassunk meg a te szent fiaddal, Krisztus Urunkkal. Adj igaz hitet a te szent fiadban, és jó életet minden utainkban, és szent lelkeddel vigy be hajlékot.